Egy nagyon jól ismert történettel fogunk foglalkozni. Lukács 15-ben van leírva, és úgy szoktuk emlegetni, hogy a tékozló fiúnak a története. Azért maradtam ennél a történetnél, mert ebből egy csomó hétköznapi dolgainkat segítő megállapítást lehet leszűrni. Én igazából nem akarom ezeket mind feltétlenül kimondani, egyet-kettőt persze ki fogok mondani, hanem inkább meghagyom kérdés formájába, és mindenki hozza meg a saját választ magának rá. Nem tudom, de elmondom. Szóval a három elveszettről való történet van ebben a fejezetben, az elveszett lyuk, az elveszett drachma és a tékozló fiú. A lyuk esetében azt mondja a Biblia, hogy jobban örül annak az egynek. A drachmánál azt olvassuk, hogy és annyira örül az egynek, hogy összehívja a barátait, hogy rendezzünk együtt. És ezek után következik a tékozló fiúnak a története. Elég megdöbbentő dolgok vannak benne. Nem leírva, csak egy kicsit tovább gondolva. Szóval, amikor a fiatalabbik fiú oda megy az apjához, hogy add ki az örökségemet, akkor kimondatlanul ugyan, de azt mondja, hogy itt lenne az ideje, hogy eltemessünk. Mert örökség akkor jár már, bocsánat. Szóval, hát hogy is ma azt mondanánk, hogy azért volt bőr a képén. Semmi, abszolút semmi nem kötelezte a családfőt arra, hogy megtegye ezt a kérdést, vagy ezt a kérést. Abszolút semmi. Abszolút az ő döntése volt. Megteszem, vagy nem teszem. A történetből tudjuk, hogy megtette. Azt is tudjuk, Biblia olvasó emberek, hogy a zsidó törvények szerint ugye a felállás az volt, hogy az elsőszülött kapott kétszeres részt, az összes pedig, hát amennyit az atya döntött. Tehát ugye egy törvény volt, hogy az elsőszülött kétszeres részt. A többi az belátásra volt bízva. Mindez azért volt, hogy mert a zsidó hagyomány elvárása az volt, hogy az elsőszülöttnek illik gondoskodni a megöregedett szülőkről, és hogy legyen miből, hát az örökség az ugye így került kiosztásra, vagy megállapításra a törvényben. Szóval, miután azt olvassuk a történetben, hogy két fiú volt összesen, tehát ugye egy harmad résszel tudott útra kelni ez a fiatalabbik. De a törvény azt mondta, hogy ugye az első szülöttet Istennek ajánlott, tehát megváltod, és kétszeres részt adsz neki. És ennyi. Azt nem írta elő a törvény, hogy hát ha jól viselkedik. Ha szorgalmas, és nem egy lustadög. Ha megfelelő iskolázottság révén képes arra, hogy azt a vagyon gyakorítsa, és ne csak eltékozolja. Semmi nem volt további feltétel. Csak a születés. Az se volt kérdés, hogy a törvénynek megfelelően tiszteli a szüleit, vagy sem. Egyszerűen attól, hogy első szülött volt, ez neki járt. Kész. Ha kellően számító volt és nagy vagyonról volt szó, akkor tulajdonképpen akár hátra is dőlhetett volna, eszik-iszik, úgyis kétharmad rész az enyém kész. Ha nem kell hozzátenni, hát elélek én ebből, következő generáció meg gondoskodjon magára, hát onnantól kezdve már. Szóval örökség. Nem tett érte semmit. Bármennyire is izgalmas a dolog, a születése pillanatában járt neki ez a jog. hát még az sem volt, hogy meg kell várni, amíg nagy... Már az övé volt azzal, hogy első szülött fiú volt a családban. Nem kellett hozzá akarni, vagy nem akarni. Ugye, ha vagyontárgyak gazdát cserélnek, ha ez adásvétellel történik, akkor teljesen mindegy, hogy ismeri, nem ismeri, kedveli, nem kedveli, fizesse, menjen, vigye ki, ezt túl van tárgyalva. Ugye, ha egy öröklés végrendelet alapján születik, ott azért már az örökhagyónak a szándéka megjelenhet ebbe a végrendeletbe. Ezt szeretem jobban, azt szeretem jobban, amúgy. De itt semmi ilyesmi nem volt. Csak a születés. Ami izgalmas az öröklésnél, hogy egy öröklés esetében az, aki örököl, az lép az örök hagyónak a helyébe. Tehát úgy lesz a tiéd, nem a dolgok vándorolnak, hanem a személy cserélődik ki. Na hát jó sokat beszéltem az öröklésre, akkor most nézzük a hétköznapi részét. Szóval minden ember úgy él, hogy kapott valamit Istentől. Nem dolgozott meg érte. Sőt, az élete is úgy kapott. És nem igen kérdezték meg tőle, hogy akarsz-e megszületni. Pont ebbe a családba, pont ilyen körülmények közé, pont ebbe az országba, pont ebbe az időbe. Semmi. Kaptál egy csomó képességet, lehetőséget, fizikai adottságokat hozzá, lelki adottságokat, és így tovább, és így tovább. Mindent kaptál. Nem dolgoztál meg érte. És még egy döbbenetesen nagy dolgot kaptál, nevezetesen a mindenható rád bízta, hogy mindazt, amivel megajándékoztalak, azt csinálsz, amit akarsz. Ez valami hihetetlen. Teljesen emberi módon hadd mondjam el ezt. Szóval az atya meg a fiú beszélgetnek, megteremtjük a földet, és akkor teremtünk rá embert, és azt mondja az atya, hogy és szabad akaratot adunk neki. Mondja a fiú, de hát akkor föl fog lázadni ellened. Tudom, fiam, de te majd megoldod. Igen, atyám, megoldom. Szóval valahol pontosan tudja mindenható, hogy azt teszel azzal, amit kaptál, amit te akarsz, ő adta ezt a lehetőséget is, és nem robotnak teremtett, hanem szabad akarattal rendelkező embernek, és minden mellett tudja, hogy természetesen kizárólag rosszra is lehet fordítani. A példázatban a kisebbik fiú apja szerintem pont ugyanígy tisztában volt ezekkel a dolgokkal. Odaadom, de hogy ennek mi lesz a sorsa? Emberileg azt mondanám, majd az idő megmutatja. Mert hogy nem ír a Biblia arról, hogy bármiféle feltételt szabott volna az atya. Hát ki az örökségen, megosztotta, gyerek összepakolt, és indult a nagybetűs életbe. Nagyon meggondolatlannak tűnik, amit a kisebbik csinál. De van egy idősebb testvér, aki meg van róla győződve, hogy ő meg mindent jól csinál. Nála jobban senki. Szóval én nem álltam át egyetlen parancsodat sem. Én mindig itt voltam. Én aztán mindig megtettem mindent. És látástól vakulásig dolgozik, és bizonyítani akar, és eltelik egy hét, és rájön, hogy de még lehetne javítani. Neki feszül, és menet közben kiderül, hát de még itt is lehetne jobb lenni, még ott is lehetne jobb. És megy az idő, dolgozik, dolgozik, próbál javulni, próbál. És akkor egyszer szembesül azzal, hogy megvan osztva a vagyon, és az öccse, aki ugyan segíthetne neki egy kicsit a munkában, mégiscsak családi vállalkozásról lévén szó, fogja magát és ott hagyja. Szóval az ő munkaadagja is az én nyakamba. De nem baj, én vagyok az idősebb, megoldom. Csinálom. Egyszer arra ér haza, hogy vigasság van. Hát születésnap nincs, szilveszter nincs, hát mi történik a házba? És azt mondják a szolgák, hogy visszajött az öcséd, hát volt valami rajta ruhának, már nem nagyon nevezhető, hát vizet is látott, amikor utoljára esett az eső, de nagyon megmosakodva nem volt, hát ilyen vékony, meg kaja nem volt, és apád levágatta, húzott, hízott, borjut. És még a pecsét gyűrűt is a kezére húzta. Hát ez azért már mit mentek a teteje. Nem elég, hogy elment, hogy itt hagyott. Nem elég, hogy a nyakamba vágta az egész mindent. És kiderül, hogy apám még visszafogadja. Odaadja neki a gyűrűt. Ki tudja, talán még úgyból örökséget akar neki adni, amikor én dolgoztam már helyette is. Abból, amíg az enyém, hát mégis. Amikor az atya kimegy, akkor azt mondja az idősebbik, hogy ez a te fiad. Nem azt mondja, hogy az öcsém, nem azt mondja, hogy a testvérem. Ez a te fiad. Az atya talált egy dolgot, aminek örülni tudott, hogy visszatért a fiú. Egyet. De ez akkora öröm volt, nagyobb öröm, mint a 99 ott lévő. Az idősebbik fiú nem látott más, csak hibát. Te melyik oldalon vagy? Megtalálod azt az egyet. Figyelj, ez egy dolgos feladvány. Nem esik a üzletbe, meg kell keresni. Vagy hagyod magad sodortatni az árral, mert az összes rossz a szembe jön, azt nem kell keresni. Virít, messziről, sikít. Szóval, keresed az egy jót a te testvéredbe, vagy nem is nevezett testvérednek, mert annyi hibát látsz benne. A tények szempontjából nem volt különbség, csak a képalkotás szempontjából. Tény volt, hogy eltékozott minden, tény volt, hogy újra visszafogadta az agy. Mindegyik tény volt. A személy hozzáállása. Hogy hogyan? Nézem a másikat. Csak erről volt szó. Ugyanazt látták. Az atya látta azt az egyet, aminek örülni lehet. A tesó meg látta azt a 99-et, vagy 199-et, amiben bele lehetett kötni. Szóval, hogy beszélsz a testvéredről? Mert a Bibliánk azt mondja, hogy élet és halál a nyelv hatalmában van. Meg azt is mondja, hogy mindenható, hogy hát nekem gondom van arra, hogy az én igénybe töltse azt, amiért küldtem. És nem kérdezi meg, hogy ez neked tetszik, vagy nem. Divatos, vagy nem divatos. Így szokás, vagy nem így szokás. Le van írva. Igevers, amit az előbb elmondtam, akkor az mitől lenne igaz, hogy megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet. Én választom ki, hogy melyik igaz, meg melyik nem. Hát azért ahhoz kicsi vagyok. Szóval, Isten igéje. Ami nagyon érdekes. mindannyian beleszülettünk Krisztus családjába. Születés által kerültünk bele. Egy döntés kérdése volt, hogy szükségem van Jézusra. Akarok ebbe a családba élni. Nagyon hasonlít arrahoz, ahogy Jézus viszonyult hozzánk. Akarom, hogy itt legyenek, ahol én vagyok. Szóval Jézus volt az egyetlen ember, aki tudatosan született, mert akart megszületni, és mindenki, aki újjászületik, ugyanezt teszi meg, tudatosan elfogadja Jézus Krisztus golgotai halálát. Hasonlítunk a testvérünkre, azt írja a Biblia. Krisztusra hasonlítok. Aztán születésünk pillanatától kezdve az örökség rendelkezésünkre áll. Születés pillanat, nem a... Nincs feltétel, hogy majd ha 46 éves hívő leszel, igaz, hogy már csak 31-et éltél megtérésed után. Szóval nincs feltétel. Rendelkezésedre áll. És bármennyire is furcsa a tékozló fiú története, a két fiú közül a kisebbik élt azzal a lehetőséggel, amit kapott. Rosszul ugyan, de élt vele. A nagyobbik sajnálja magát, mindent, panaszkodik, holott a kétszeres rész ott volt nála. Az atya azt mondja neki, hogy hát mindenem a tied. Tehát már túl van tárgyalva az öröklés kérdése. Hát mit nyafogsz itt nekem, hogy nem adtam egy bárányt? Hát a tied. Csak nem használta. Születésed pillanatában az örökség a tied. Használod vagy nem, az a te döntésed. De az utolsó napon nem lehet panaszkodni az atyának, hogy velem szűk markú voltál. Mert megkaptad az örökségedet. Attól, hogy beleszülettél a családba. Nem dolgoztál meg érte. Örökség. Megkaptad. Az is érdekes ebben a kis hétköznapi történetben, hogy arról sincs szó, hogy az atya ne szerette volna mind a két fiát egyformán. Ma úgy gondolkodnék, hogy hát ha egyformán szereti, akkor egyforma örökséget ad nekik. Csak erre nem volt lehetőség. Az első születtséggel több járt. Miután mindannyian személyesen, egyenként vagyunk, kapunk lehetőséget, hogy beleszülessünk Krisztus családjába, mindannyiunknak kétszeres örökség jár. Nem megérdemeljük, hogy nem azért már a másikat jobban szereti, nem. Mert így döntött. Hogyan élek azzal, amit kaptam? A lehetőségem az, hogy az örök hagyó helyébe lépjek. Az örök hagyó Krisztus volt a Golgotai kereszten, aki meghalt, és ugye azzal, hogy meghalt, azzal érvénybe lépett a végrendelet, vagy az öröklési jog, vagy mit tudom én, minek hívjuk, mármint emberi fővel. De hogy érvénybe lépett. Oda léphetek abba a helyzetbe. Főpapi Ibánban ezt Jézus nagyon szépen kifejezi, hogy akarom, hogy ott legyenek, ahol én vagyok. Akiket nekem adtál. Hát akikért meghaltam. Hát ott legyenek. De vajon belépek-e az örök hagyó helyébe? Vagy állok szembe a kereszttel, elismerem a kereszt áldozatát, és közben panaszkodom, hogy pedig én mindent jól csináltam, és én még egy bárányt se kaptam. én döntésem. Nem azért, mert Isten nem gondoskodott róla. Szóval nem azon kellene gondolkodnom, hogy vajon Isten szeret engem, és miért enged meg ilyen nehézségeket. Azt kellene látnom, hogy már születése pillanatában gondoskodott rólam, az újjászületése pillanatában. Egy nagyon jól ismert történetből egy példa. Szóval volt ez a József nevű fiúka, akit eladnak rabszolgának, azt a hányattatik jobbra-balra, az évek közben telnek, de egyszer elérkezik az a pillanat, hogy a második ember lesz Egyiptomban. A második. Tulajdonképpen azt kellene mondanom, hogy némi túlzással, hogy teljhatalmú úr Egyiptomban. Amikor ez bekövetkezik, ugye érdekes lehetett mondjuk az első protokoll látogatás Potifár házába. Ugye Potifár főragú volt Egyiptom vezér, meghívta az újonnan kinevezett második embert a birodalomba, és Potifárnél fölöltözve szembe találja magát Józseffel. Mit fog mondani? Most már nem állhatok levitatkozni, amikor börtönbe küldtem, akkor én voltam Potifárné. Most is Potifárné vagyok, csak egy kicsit több hatalommal rendelkezik. És nem olvassuk azt, hogy József bármit is tett volna. De nem csak Potifárné felett uralkodhatott volna, hát ettől a pillanattól kezdve a saját testvérei felett is. Hát a hadsereg parancsnoka is ő volt. Aztán figyeljet. Innentől kezdve van 7 bőesztendő, és a második szűk esztendőbe jönnek először a testvérek élelmet venni. Az 9 év. József a kis ujját nem mozdítja a testvérei ellen. Az ellen, hogy halálhírét költötték, hogy rabszolgának eladták, hogy kiszúrták vele, hányszor kigúnyolták, ki tudja. Ahogy olvassuk, azért nem voltak annyira szent emberkék ezek a tesók. Gondolom, hogy azért a gúgynevek röpködtek. Eltelik 9 év, amikor az akkori világban az összehatalom a kezében van Józsefnek, és nem azon erőlködik, hogy megtorolja azt, aki a sérelmet elkövette rajta. És amikor bemutatkozik, akkor azt mondja, hogy hát Isten találta ezt ki, hogy ne halljatok éhen. Nem az mondja, hogy szálljatok már magatokba, hát azért hogy viselkedtetek. Szóval, hogy viselkedem a másik emberrel? Keresek egyet, amin ünnepelni lehet, vagy megkeresem az összes hibáját, és lehetőségemet latba vettem, hogy meg is toroljam. Hát, Istennek jó terve volt minden emberrel. Minden emberrel. Amikor a hívő ember azzal találkozik, hogy valaminek engedelmeskedni kellene, akkor úgy föláll a szőr a hátán. Én is olyan vagyok, mint Istennek a másik gyermeke, és már nehogy már ő mondja meg nekem. Aztán amikor azt kérdezik, hogy hát ha ennyire egyenlők vagyunk, akkor miért nem tudsz olyan eredményeket felmutatni a hívő életedbe, mint mondjuk Bonke? Ja, hát az nem úgy van, hát ugye mások az elhívásaink, meg mások a lehetőségeink, meg más a küldetésünk, szóval tessék tudomásul venni, hogy nem vagyunk egyformák. Krisztus követésében sem. Az örökségünk mértéke független tőlünk és egyforma. De azok a képességek és lehetőségek, amelyeket kaptunk, azok már nem. Ez csak egy röpke kitérő volt. mert. Amikor azt mondja, hogy Jeruzsálem, Jeruzsálem, aki megölöd a prófétákat és megkövezed azokat, akik hozzád küldettek, hányszor akartam összegyűjteni gyermekeidet, ahogy a tyúk a szárnya alá gyűjtei a csibéit, de ti nem akartátok. Hát ez az utolsó mondat a döbbenet. Megtanulhatsz olyan lelkületűvé válni, mint József. De ha nem akarsz, nem fogsz. Lehetsz olyan, mint Bonke. Ha nem akarsz, nem lesz. Jó, elvi lehetőség. Csak ezt akartam érzékeltetni, hogy ha együttműködsz Istennel, és akarod, amit ő készített, akkor eléred a küldetésednek a 100%-át. Aki 5 drachmát kapott, hozott 5-öt vissza. Aki 2-t hozott, az is 2-t hozott vissza. Az 5-höz képest az 5 100%, a 2-höz képest a 2 100%. Nem ugyanaz, így van, van különbség. De a lehetőség ott van, hogy kitölts 100%-ig. Amikor azt hallom, hogy de ti nem akartátok. Hát, Isten azt mondja, hogy hát én akarom. Ja, de hát nekem jobban tetszik, hogy föl tudok sorgulni kapásból 57 hibát a másikba. De azért, ha egy kis munkát fetszelnék benne, lenne az több is. Mint az, hogy megtaláltam azt az egyet, aminek örülni lehet. Nem sok. Figyelj. Egy. Nem sok. Egy. Ugyancsak Biblia írja, hogy öröm van a mennybe egy bűnös fölött. Egy fölött. Nem baj, ha 100 000 van egyszerre, de már egy fölött öröm van. Isten újból és újból próbálkozik, mert azt olvastuk ebbe az igeversbe, hogy hányszor akartam összegyűjteni a fiát. Újból és újból próbálkozik, és újból és újból van lehetőséget elutasítani. Kár lenne. De a lehetőség megvan. Szóval, a ma délelőtt összefoglalva, az örökséged a születésed pillanatától a rendelkezésedre áll, és az a lehetőség áll előtted, hogy az örökhagyó helyébe lépj. Tudod, mint amikor néhány évvel van, évtizeddel a kereszt után kis Krisztusoknak nevezték Jézus követőit. Szóval olyan szintig léphetsz a helyébe. De ha te nem akarsz, senki nem fog rákényszeríteni. A mindenható sem. Lehet, hogy olyan képességeket adott a kezedbe, amit még soha nem használtál. És miután minden tudó, valószínű tudta előre, hogy el fogod tékozolni. De ez nem akadályozta meg abba, hogy ne hagyja oda. Rád bízta. Akarná, hogy használd. Ha nem használom, én leszek kevesebb. Szóval én iszom meg a levét. Krisztus terve véghez fog menni. Ha másként nem megszólalnak a kövek, megszólal a szamár, tehát az nincs gond. De én leszek a vesztes. Úgy akarok ott állni a mennybe, hogy nézem, hogy ezt mind megtehettem volna, és ebből csak ennyit tettem. És nem is merem kimondani. Hát hogy tisztelem akkor Jézus áldozatát, ha nem használom azt, amit elkészített? ott van az öröksége kezedben. Figyeld, használd. Le van írva a Bibliába. De mindenkit nagyon kérek. Ne az igeversről alkotott véleményének higgyen, hanem az igeversnek. Annak, ami meg van írva. Ha valami nem stimmel, nem érted, kérdezd meg a Szent Szellemet. Ha pontos választ akarsz, őt fogod kérdezni. Ha egy választ akarsz, akkor körülnézhetsz bárhol a neten, és így itt, és így tovább. Mert hogy az ember működését legjobban azt tudja, aki megteremtette. A te működésedet a te teremtő tudja a legjobban. És ő nem az a fajta, aki örül annak, ha eltitkolhat valamit előled. Kijelenti. Amen. Álljunk fel és imádkozzunk még közösen.